Tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Joel próféta könyvének a második fejezetéből, annak is a 12. és a 13. verséből. Isten igéje így szól. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet is. A mai vasárnapunk az utolsó vasárnap, amikor itt a gyülekezet közösségében gondolkozhatunk a böjt értelméről. A következő vasárnap az már virágvasárnap lesz. Majd elkezdődik a nagy hét, és a kérdés az, hogy okozott-e bennünk bármi változást ez a 40 nap. Azt gondolom, hogy református emberként nehéz ezzel a bőti időszakkal megfelelően élnünk. Hiszen egyrészt részesei is akarunk lenni ennek az időszaknak, másrészt viszont elhatárolódunk a hagyományos külsőségeitől, kötöttségeitől. Nehéz megtalálnunk azt az utat, ami igazzá teszi ezt az időszakot. Ebben a böjti időszakban, ami különösen megérintett és megmozdított engem, az az előbb felolvasott igeszakasz volt Joel próféta könyvéből. Valószínűleg azért is tudok ennyire azonosulni Joel szavaival, mert olyan, mintha Joel próféta egy igazi jó református ember lett volna. Mert Joel felszólal a megszokott és betokosodott hagyományok ellen. Azt mondja, hogy ne a ruhátokat szaggassátok meg. De nem hagy maga után egy légüres teret. Nem csak tilt, hanem egy alternatívát is felkínál. Mégpedig egy Istentől kapott alternatívát. Mégpedig úgy, hogy a külsőségektől befelé irányítja a figyelmet. Inkább a szíveteket szaggassátok meg. És ezzel az irányjal már mi reformátusok is tudunk azonosulni. Így hát ezen a mai istentiszteleten az olyan bőjtel foglalkozunk, ami a szívben történik. És legelőször azt nézzük meg, hogy az a bőjt, ami a szívben történik, az egy válasz. Hogyha felolvastuk volna az első fejezetét Joel könyvének, akkor valószínűleg most eléggé feszengenénk a székünkön. Mert egészen sötét kép az, amit Joel elénk tár. Ilyeneket mond, hogy amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebokár. Tehát, hogyha valami megmaradt, akkor biztos, hogy jön egy következő, ami elpusztítja. És így pusztult el a mező, így gyászol a termőföld. Mindennek vége. Még a mosoly is lehervad az emberek arcáról. Aztán jön egy hatalmas sáskaraj, ami végképp mindent elpusztít. És ez egy hatalmas és mindent körülfogó kép. Olyan, mintha egy hadsereg járná és pusztítaná végig az országot. Egy veszélyhelyzetet idéző profétikus képez. Magából a profétai könyvből nem derül ki azt, hogy milyen konkrét bűn következménye is ez. Így olyan, mintha egy ilyen örök figyelmeztetés lenne. Tehát ez az a hangulat, amiben Joel felszólal. Ez határozza meg a nép életét, a zsidó nép a fogság után ezekkel a problémákkal küzd. De lehet, hogy nem csak a szétszélett és szétzilált zsidó nép az, aki így érez. Lehet, hogy most, akik itt vagyunk, hasonló érzésekkel vagyunk itt. Lehet, hogy olyan, mintha körülöttünk felperselődött volna minden, hiszen elvesztetted azt, ami vagy aki igazán fontos volt számodra. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nincs is már benned semmi, nincsenek is igazi érzések, minden felületes. Már csak egy felperselt föld az, ami benned van. De lehet, hogy úgy érzed, hogy a hétköznapok rohanásában megtörtént az, amitől a legjobban féltél, a kiégés. A kiégés, hiszen már csak a rutin az, ami hajtja a kezedet vagy a gondolataidat munka közben. És a lényegtől már egészen messze vagy. Ez a hangulat Joel próféta idejében, és lehet, hogy ma éppen ez a hangulatunk nekünk is. De Isten nem hagy ebben a helyzetben, hanem közbeszól. Konkrétan ezt olvassuk. De még most is így szól az Úr, és itt minden szónak jelentősége van. Most ezeket nézzük végig. Az első szó a de, azaz mindennek ellenére. Minden fenyegetettség, minden baj, minden kétségbeesés ellenére ő szól. A következő szó a még. Ebben van valami sürgető, hogy még szól, még van esélyünk meghallani az ő hangját. még van lehetőségünk lépni. És mindez belekerül a jelenünkbe, mert azt olvassuk, hogy Isten most szól. Nem több évezreddel ezelőtt, nem tegnap, nem is holnap, nem is akkor majd, amikor lesz időnk, hanem most, ebben a percben. Tehát ez a kiinduló pont, hogy Isten még most is szólni akar. Ő be akar avatkozni, ő közbe akar lépni mindennek ellenére. Isten, aki kezdeményez, akármit is teszel. Akármi is történik az életedben, ő kezdeményező Isten. És erre nem tudunk más tenni, csak reagálni. Akármit teszünk, az egy válasz. Ha elengedjük ezt a fülünk mellett, az is egy válasz. Hogyha semlegesnek tekintünk rá, az is egy válasz. Hogyha elgondolkozunk rajta, az is egy válasz. És hogyha megmozdít valamit bennünk, az is egy válasz. Tehát ez a közbelépés reakciót vált ki bennünk. És a bőti időszak is erről szól, hogy még inkább megtapasztaljuk azt, hogy Istennek fontosak a hétköznapjaink. Ő részesévé szeretne válni. Ő bele akar szólni, de előtte meg kell hozni a választ. És az a kérdés, hogy mi a te válaszod. Másodszor az a bőt, ami a szívben történik, az mindent felforgat. Mindent felforgat, mert legbelül történik a szívben. Azt olvastuk az igében, hogy a szíveteket szaggassátok meg. De mit jelent ez? Hiszen már annyi mindenkinek adtunk belőle. Hova szaggassuk tovább? Joel a szívszaggatást szembeállítja a ruha megszaggatásával. És ez a szembeállítás szerintem nagyon érdekes, hiszen a mai 2017-es tapasztalat talán pont az ellenkezőjét mutatja. Több fiatallal beszélgettem, akik szinte kétségbeesve mondták el, hogy mennyire kihasználták őket. Hogy nem vették észre azt, hogy mennyire egy érdekkapcsolatban voltak. Nem vették észre azt, hogy csak ők tesznek bele egy-egy kapcsolatba, és aztán hirtelen egyedül maradtak, úgy, mint akiből elvittek egy részt, vagy akit teljesen kifosztottak. Az ilyen helyzetekben valahogy könnyen beleállunk. Míg a ruha megszaggatását talán már egy-egy hagyományos elemnek tekintjük csak. És akkor talán itt meg is állhatnánk, és mondhatnánk azt, hogy teljesítettük azt a feladatot, amit Joel prófita nekünk adott. Hiszen mindenkinek tudunk egy-egy darabot adni a figyelmünkből, a szeretetünkből, a gondoskodásunkból. Viszont Joel itt egészen másról beszél. Legelőször is fontos az, hogy a motivációnk a helyén legyen. Mi a mozgató rugója annak, hogy adok magamból? Az, hogy a szívemben lévő hatalmas űrt szeretném betömködni, mindenféle pótcselekvéssel, vagy éppen ez az Isten alakú űr betöltődött, és éppen a túlcsordultságból fakad az, hogy nem tudok más tenni, csak adni magamból. Ehhez viszont, hogy helyén legyen a motivációnk, először a mozdulatunk irányán kell változtatni. Amikor megszaggatjuk a szívünket, akkor először ne oldalra nyújtsuk ki, hanem felfelé. Ezt egyáltalán felfogni is azért tudjuk, mert valaki példát adott arra, hogy hogyan is kell ezt helyesen csinálni. Hiszen Isten, amikor értünk adta Jézust a kereszten, akkor ő teljesen megszaggatta a szívét. Az ő szíve akkor megszakadt azért, hogy a mi szívünk új életre dobbanjon. És ebből nem következhet más, csak egy felajánlás. Az, hogy odaadom azt, ami számomra a legfontosabb. Lehet, hogy megszaggatva, lehet, hogy apránként, de végül egészen. Azért, hogy ő úr legyen benne és rajta. És amikor ez a felajánlás megtörténik, akkor az mindent felforgat. Akkor annak mindenre van hatása. Ezt olvassuk az igében is. Teljes szívvel, böjtölve és sírva. Tehát nem érzelemmentes ez a történet. Viszont itt nem csak érzelmekről van szó. Ez egy kognitív folyamat is. Egyfajta tudatosítása a dolgoknak, hogy ráismerek, megtudom azt, hogy miben hibáztam, és bánkódok felette. Ez az igazi önismeret. Ha a szív kicserélődik, abból születik az igazi önismeret. A sírás, a gyász, a böjt. És ilyen folyamatnak kell lennie a böjtnek is. Hogy felismerem azt, ami Istentől elválaszt. Segítségül tudom hívni az Urat, át tudom neki adni azt, mégpedig azért, mert tudom, hogy ami elromlott, az egyedül az ő kezében újulhat meg. És ami eltört, az egyedül az ő jelenlétében lehet egészé. És így a mi összeszaggatott szívünk teljesen egészé válik, de ez egyedül csak Isten jelenlétében és kezében lehetséges. De ez nem a vége a történetnek. Ezután nem egy nyugalmi állapot következik, hanem ez forog tovább. Olyan dinamizmusa, ereje van ennek, mint egy hurikánnak. Ami mindent elsöpör, ami semmit sem hagy a helyén. És ahogy egy hurikán elvonulásának, úgy annak a bőjtnek is van következménye, ami a szívben történik. Már az is következmény, hogy a szétszagatott szívünk Isten kezében újra összeford. Az is következmény, hogy emiatt a gyógyító jelenlét miatt új életre dobbanhat a szívünk. De ennek a dobbanásnak kell, hogy legyen egy maradandó következménye. És ez pedig a teljes szívből való megtérés. Nem csak az, hogy felismerjük a hibánkat és rágódunk rajta, hanem az, hogy ezeket le akarjuk vetkőzni. Úgy, ahogyan a heidelbergi KT-nk is mondja, hogy az új emberünket megöldököljük azért, hogy az új emberünket megelevenítsük. És lehet, hogy ez már régen megtörtént. De most megint meg kell elevenítenünk az új emberünket. És ez nem szégyen. Sőt, valójában ez a bőjt célja. Hogyha felismerjük azt, hogy ellaposodott az Isten kapcsolatunk. Vagy éppen már szívesebben éljük meg a hitünket a külsőségekben, a zsákruha megszaggatásában. És ez most megváltozhat. Megváltoztathatjuk az irányt kívülről befelé. A héber szövegben is a megtérésre egy erőteljes szót használ Joel, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos irányból visszafordulni, azaz teljesen egy 180 fokos fordulatot venni. És ezt a 180 fokos fordulatot nem csak egyszer léphetjük meg. Lehet, hogy most úgy érezzük, hogy nem megfelelő az irány, de ahogy olvassuk a 12. versben, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel. A teljes szívben történő változásnak pedig mindenre hatása van. A héber felfogás szerint az élet a szívben van. Benne lüktet minden. És ezt maga a héber szó is jelzi a maga dobbanásszerűségével. És ez a lényege a bőjtnek, hogy a mi életünk Isten jelenlétében lüktessen, és az ő jelenléte pedig a mi életünkben. Ez pedig Isten irgalmából, szeretetéből és kegyelméből fakad. És ez az a mérhetetlen szeretet, amiben a mi szívünk össze tud forrni Isten szívével. És ezzel, hogy együtt dobog a mi szívünk az Isten atyai szívével, már nem csak ránk van hatással. Már nem csak a saját életünkben történik egy teljes mértékű fordulat, hanem a következmény a másokkal való kapcsolatban is megnyilvánul. Innentől kezdve nem az számít, hogy mennyit adtam, és hogy mennyit vettek el. Hány embert vitt el egy darabot a szívünkből? Hanem felnyílik a szemünk arra, hogy hova kell adnunk. Az előbb használtuk a hurikán képét. Az, hogy Isten felforgatta a jelenlétivel az életünket, mint egy hurikán, annak a következménye az, hogy innentől kezdve a mi életünk is dinamikusan hat a másokéra. Úgy kell forognunk ebben a világban, mint ami vonzó és ami bevonzó. Ilyen az a bőjt, aminek hatása van. Legyen így. Amen.